Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Hát, ha valaki esetleg üzletelni akar, na nem biztos, hogy kézenfekvő az a választás, hogy akkor irány Fehér Oroszország, hogy milyen lehetőségek vannak ott, azt Genendi Zoltántól, a BDO Magyarország ügyvezetőjétől, adótanácsadó partnerétől tudakoljuk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát azt szokták mondani, hogy Belorusszia avagy Fehér Oroszország az utolsó európai diktatúrák egyike. Mégis gazdasági szempontból mik a viszonyok arrafelé?
Ez egy nagyon érdekes történelmű ország, amelyik gyakorlatilag a gazdasági lehetőségeket nagyon erősen meghatározza. Igazából sose volt Belorusszia egy önálló független nagy ország, mindig vagy valami fejedelemséghez tartozott, vagy valami fejedelemséghez volt benne, amit aztán ugye a bolsevik forradalom gyakorlatilag így elmosott, és így a Szovjetunió tagállama lettek. Gyakorlatilag onnan 1990-ben váltak ki, tehát amikor feltűnt a Szovjetunió is, és hát gyakorlatilag ugye itt a diktatúra szó az mindig a Lukasenko nevével függ össze, az a, ő 1994 óta van hatalmon gyakorlatilag Belorussziában, hát ami ugye azért végig gondolva nem kevés idő, tehát ő most már azért a 23. évét tölti a hatalomban. Na most az ország egyébként az egész iparág gazdaságát mindenét ennek a múltnak és ennek a fajta történelmi berendezkedésnek köszönheti.
Zoli, ne haragudj, egy picit van valami akadás a vonalban néha, elhalkulsz, nem tudom, hogy egyszer hangosan, egyszer halkan hallottunk, úgyhogy lehet, hogy nem annyira jó jel, próbálj meg egy helyben maradni.
Jó, köszönjük. Abszolút üdök a sejhajomon, úgyhogy feszülten koncentrálok itt a készülékkel kezembe. Szóval az lényeg annyi, hogy a történelmük nagyon erősen meghatározza az ő mozgásterüket, és gyakorlatilag a szovjet iparra épül a mai iparuk is. Egyébként sok változás van, és emiatt érdekes az ország. Tehát ezért még egyszer az ország méret, ez kb. 200 000 négyzetkilométeres ország, közel Magyarország méretű lakossággal, és a területét úgy kell elképzelni, hogy 40%-a erdő, van egy nagyvárosa Minsk, meg vannak kisebb városok. Tehát sok szempontból azért úgy földrajzilag hasonlóak hozzánk, viszont gazdaságilag azért eltérő, tehát az ő mezőgazdaságuk elhanyagolható, és az iparuk volt erős. Ugye itt jön a traktor, hát a MTZ traktorok például honnan jönnek. Tehát gyakorlatilag ők a szovjet gépiparnak egy meghatározott területei voltak. Most a Lukasenkói hatalom az gyakorlatilag sokszor, tehát amikor az EU-s nyitás megindult a Szovjetunió lebomlása után, ebből nagyjából kimaradt pont a Lukasenkói rendszer miatt Belorusszia. Ezek egyébként egy nagyon erős szankciók voltak. Tehát ők 2015-ig az EU gyakorlatilag valamilyen szinten büntette őket. Tehát ameddig ez a keleti nyitás ment, addig ők abból 2015-ig nagyjából ki is maradtak. Ők ezeket az éveket egy ilyen, hát egy elég nehéz időszak volt, mert azért a orosz gazdaság sem volt a topon, és hát ezért van az, hogy Belorusszia azért egy picit most handicap-e hátul vagyul, de úgy tűnik, hogy elég nagy lépésekkel próbál előre haladni, és ez azért a jelenbeli lehetőségeit elég jól megadja. Tehát azt kell tudni, hogy ők most jelenleg tehát az EU-val is egyre jobb kapcsolatot ápolnak, de az Eurázsiai Vám Egyesülésben benne vannak, amiben az érdekessége, hogy ők gyakorlatilag vámmentesen tudnak Oroszországba, Kazaksztánba, mondjuk Örményországba és Kirgizisztánba exportálni. Na most ez azért őket földrajzilag jelentőssé tudja tenni. Ennek megfelelően egyébként nagyon komoly kínai befektetések is érkeztek. Ezeket a befektetéseket ők adójogilag nagyon masszívan támogatják. Az adójuk általában sem rossz. Van egy, most az ÁFA az ugye az üzlet, az nem nagyon érinti, de itt elmondom, 20%. A társasági adójuk 18%, a személyi jövedelmi adójuk egyébként 13%, egypulcsos évek óta. Na most ezen belül ők rengeteg kedvezményt adnak. Tehát ők különböző hat ilyen szabad térséget, gazdasági szabad térséget állapítottak meg, ahol 0% 5 évre a társasági adó, és az áfát is 10%-ra levitték. Vannak olyan high-tech parkjaik, ahol 15 évre van adómentesség, és 0 áfa, tehát teljesen áfa, tehát mint egy áfa területen kívül lennénk. Ezünk az EU nem nagyon menne egyszerűen. És vannak ipari parkjaik, amelyik ilyen kínai háttérek döntően, ahol szintén 10 év van. Most ez azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a befektetéseket próbálják az újakat ösztönözni, hanem őnáluk a privatizáció borzasztóan elmaradt. Tehát én amit olvastam, az az, hogy gyakorlatilag közel 70%-a az állami vállalatoknak, tehát az iparnak még állami kézben van. És most úgy néz ki, hogy ezt a fajta privatizációs folyamatot is újra akarják nyitni. Tehát én azt gondolom, hogy Belorusszia ma egyébként, most majd Botond elmondja, hogy a gyakorlatilag ő mit lát politikailag, de gazdaságilag nagyon úgy néz ki, hogy egy jó helyen fekvő ország, tehát logisztikai vagy ilyenfajta szempontból, tehát Európa határán fekszik, egy elég kedvező adójogi rendszerrel, elég jó kereskedelmi kapcsolatokkal. Nyilván az EU kapcsolatai is a következő időszakban javulni, erősödni fognak. Nyitják a gazdaságot egyértelműen, tehát van elég jó feltételeket adnak, tehát ez egyértelmű. Jó az egyezményhálójuk, tehát Belorussziának például a kettős adóztatás egyezményhálója kifejezetten érdekes, és egy elég hosszú listából áll. Tehát én úgy gondolom, hogy adójogi szempontból, hogyha van valakinek dolga, vagy ilyenfajta ebbe a térségbe be akar lépni, akkor ez nagyon izgalmas lehet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy mi leginkább a politikai oldalról hallunk, és a lukasenkói problémákat halljuk vissza, ennek ellenére úgy néz ki, hogy az ország most valamilyen szép lassú fejlődés irányba tud menni, és a kapcsolatrendszere alapján erre jó is a lehetőség. Egyébként a fő befektetési irányok, ahol ők várnak, az gyakorlatilag, most ugye beszéltünk a mezőgazdaságnál, hogy ez a faipar, a gépgyártáson belül, tehát ugye beszéltünk, nem csak nagyon komoly teherautógyártásuk is van, tehát az oroszoknak ez nagyon komolyan szállítanak mai napig is, és hát nyitják a pénzügyi szektort is. Szóval szerintem egyébként annak ellenére, hogy sok az előítélet velük szemben, egy elég érdekes ország, és ez kifejezetten látszik, nekünk bérős ilyen belső anyagainkból látom, hogy például ez a belorusz-kína integráció, ez egy kifejezetten gyorsan felpörgő folyamatnak látszik. Szóval nem egy elveszett ország.
Uh-huh. Oké, figyelünk rá, nagyon szépen köszönjük, Zoli, jó munkát nektek, és szép napot!
Jó, köszönjük, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vettük át azt, hogy befektetési szempontból, meg hát adójogilag milyen ország, Fehér Oroszország. Megyünk tovább, és mindezt megkérdezzük Feledi Botontól is.
Egy lovas ezred menetel befelé a Rákóczi úton. Ne lepődjünk meg!
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Folytatjuk a belorussziai kalandozásunkat, ezúttal a politikai berendezkedését és világpolitikai helyzetét vizsgáljuk meg az országnak, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel, a rólat állandó szakértővel. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Sziasztok, jó reggelt!
Először is Lukasenko vagy Lukasenka?
Hát az utóbbi időben most már elterjedt a Lukasenka, tehát nagyjából ez a helyes magyar átírása ennek a névnek, de azért ezen mindig szoktak vitatkozni angol kiejtésre, a magyarra visszafordított részek is időnként máshogy hangzanak, de most Lukasenkát használjuk.
Uh-huh. Jó, akkor tiszté, és még mindig Európa utolsó diktátoraként emlegetjük, vagy azóta finomodott a elnök úr?
Hát nem ő finomodott, hanem Európa diktátorai szaporodtak. mert hogy ugye a demokrácia index, ugye nagyon sokféle index van, persze van éppen egy demokrácia index is. Itt ugye 2014-ig vezetett Lukasenka abban, hogy ő volt az ő országa volt a legkevésbé demokratikus, de 2014-ben megelőzte őt Oroszország. Tehát ilyen szempontból, ha nem is osztoznak most ezen a helyen, hanem tulajdonképp második. De hát mindenképpen egy nagyon autokratikus országról van szó, ahol a parlamenti jelentőséget gyakorlatilag megszűnt, tehát itt úgy képzeljük el, hogy a 110 emberből 105 az nem is pártag. Tehát ez valahol így a 80-as évek Magyarországának a hangulatát is jelentheti, hogy hát van egy parlament, de igazából a fontos döntésekhez azért nagyon nincsen köze. Emellett pedig hát azért mégis az egyetlen ország, ahol van halálbüntetés Európában, és végre is hajtják. Tehát lehet kivégzésnek áldozatul esni. És hát maga az ellenzék pedig nagyon ramaty állapotban van. Uh-huh. Tehát 2010-ben próbálkoztak még, 3%-ot szereztek végül a elnök választáson, de hát többségüket előtte, utána, közvetlenül, alatta megverték, börtönbe tették, többüket egyébként több mint 4 évre ítélték el, tehát gyakorlatilag az ellenzék az nagyon apró részletek bele van szalámítva.
De érdekes, hogy ugyanakkor, mint hogyha az országnak a jelentősége felértékelődne, ugye egy ideig agyon hallgattak vele kapcsolatban mindent, és most ugye Gerendi Zoltán is azt mondta, hogy például a kereskedelmi kapcsolatok révén egyre fontosabbá válik, meg hát ugye a féle békítő szerepet is, vagyis hát inkább fogalmazunk, így semleges helyszínt jelent ugye az oroszok és mondjuk más államok konfliktusával kapcsolatban.
Ugye ez két irányból tekinthető. Az egyik ez, ugye amióta Oroszországgal szemben szankciók vannak, azóta több olyan állam, akinek hát a hatóságai hajlandók emelette felett szemet hunyni Európán belül, azok akár újra csomagoltatva bizonyos egyébként orosz beviteli tilalom alá eső termékeket átcsomagoltatnak. Fehér Oroszországban is szépen beviszik, mintha Fehér
Oroszország. Tehát ezért ugrott meg mondjuk Fehér Oroszország homár exportja, erről lehetett olvasni, meg ilyen luxuscikk exportja hirtelen.
Így van. Tehát ezt szemtelenül kihasználják uniós országok, és szépen viszik be ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig is, csak más címkével. Úgyhogy hát ez egy meglehetősen pragmatikus külkereskedelmi politika, de hát erről szoktunk beszélgetni, hogy lehet ezt így is csinálni, csak nem szokták az ablakba tenni ezt. Uh-huh. A másik pedig Lukasenkának az a aggodalma, ugye 2014 az ukrajnai válság óta, hogy nehogy őt is néhány zöld ember egyszer csak megszállja. Tehát ez egy nagyon komoly vezetői félelem Minszk részéről, hogy mi van, hogyha Oroszország egyszer csak itt is kedvet kap. És azóta beszélő egyébként belorusz identitásról, sőt, már volt beszéde, amikor belaruszul mondta el, és nem oroszul, ami hát így az elmúlt 15 évére nem volt jellemző. Úgyhogy lehet érezni ezt a félelmet. Pont ezért lehetett az, hogy az ukrajnai válságot lezárni próbáló Minszk 1-es és 2-es megállapodás az Minszkben tudott létrejönni, és valóban kísérletezik azzal, hogy egy kicsit keletre és egy kicsit nyugatra is próbáljon egyensúlyozni. Tehát mostantól ő aktívan egyensúlyozik nyugatra azért, mert úgy érzi, hogy a kelet meg aktívan egyensúlyozik felé.
De ez olyan furcsa dolog, hiszen hosszú-hosszú éveken hát egyedül Putyin volt barátja ennek az embernek. Most meg tőle kezdett el félni?
Igen, hát megváltoztak az idők. Azért ugye Lukasenka még Putyin előtt 94-ben, tehát 5 éve megelőzte Putyint a hatalomgyakorlással, azóta ő már vezeti az országot, és ők a 90-es évek végétől el is kezdték a nagy barátkozást, hogy majd egyszer ez is egy egységes, integrált terület lesz. Egyébként ők így is beszélnek magukról. Tehát itt valutauniótól kezdve mindenfélig van elképzelés, de hát ha úgy veszük, akkor ez egy 20 éve zajló terv.
Hát akkor én ezt nem értem. Hogyha ilyen nagyívű terveik voltak, meg szorosra akarták fűzni az oroszokkal a viszonyukat, akkor most miért kezdett el rettegni? Hát ezen dolgozott idáig, nem?
Ezen egyensúlyozott idáig, hogy úgy tudjon az oroszokkal barátkozni, hogy közben az ő hatalma nem veszik el. Tehát azért itt megvannak a tapasztalatok a posztszovjet térségben, hogy esetleg az oroszok hogyan tudnak, lásd Csecsenföld, olyan vezetőt kineveztetni, ahol hát ott a helyieknek már semmilyen beleszólása nem lesz. Tehát nagyon sok modellt látott arra, amit el akart kerülni. Úgyhogy az, hogy inkább ő ment el és határozta meg az ölelésnek a vonalait a hátán, az tulajdonképpen egy védekezési taktika, ha úgy tetszik, amit, hát amint látjuk, tökéletesen tud nyújtani, mint a rétes tésztát. Tehát ezzel tud védekezni. Uh-huh. És hát nyilván itt mindig van egy energiakérdés is, hogy akkor most ő mennyiért vásárolja az energiát. Itt időnként ugye őt is fenyítették azzal, hogy akkor megemelik És mindeközben az egyensúlyozás pedig régóta folyt, mert például az afganisztáni NATO bevetésen meg lehetett állni NATO gépeknek is Belarusban újra tankolni, és használhatták a légterét. Tehát ilyen szempontból azért ez az egyensúlyozás, ez régóta megy, és hát nyilván ennek van némi kis katonai oldala, energetikai oldala, egyfajta kiszolgáltatottság, tehát hogyha ugye a Nyugat az Európai Unió 2016-ban szüntetett meg beutazási tilalmakat. Tehát azért nagyon lassan alakul az, hogy most tulajdonképpen megéri már az Európai Uniónak egy picit partnerebbnek tekinteni még ezt a Lukasenkát is Putyinnal szemben. Ugye a keleti szomszédság politikának, ami hat országot célzott a keleti térségben, alanya volt mindig Belarusz, de a legkevésbé együttműködő az, akivel a legnehezebben lehetett dolgozni, hát gyakorlatilag tényleg ugye nem akarták még beutaztatni sem az embereket a kormányból. És ehhez képest indult meg az újrabalanszírozás. Tehát ebből látszik, hogy tényleg így 2014 óta Oroszország szerepének a radikális változásával alakul át Minszk szerepeit az európai diplomáciában.
Hát de hirtelen nem lesz nagy demokrata Lukasenkából, ez majdnem biztosra vehető, annál is inkább, mert ezt Putyinnak nem fogja engedni. Tehát azért hát az oroszlán bajszát valószínűleg nem fogja megrángatni azért a belorusz
elnök. Hát demokrata nem lesz, és ugye ebben inkább ez látszik, hogy az Európai Unió is tud azért pragmatikus lenni, ha akar, hiszen ebben az esetben most átlépett, tehát nyilván nem teljesített Lukasenk a demokratikus elvárásokat, viszont az unió külpolitikai érdekei jobban megkívánják az együttműködést. Úgyhogy most ez az, ami elindult. Azért mégiscsak egy több mint 60 ezer fős hadseregről van szó, tehát abszolút jelent ez egy puffert. Voltak most az elmúlt fél években időszakok, amikor mondjuk orosz hadgyakorlatok kapcsán a térségben néhányan már féltek attól, hogy esetleg ez tényleg egy belorusz bevetésre készülés lehet.
Ez csak akkor bemondják, hogy figyelem, ez nem gyakorlat, és onnantól kezdve az orosz tankok meg se állnak.
Vagy bevetik az orosz jelvényeket, igen, és tovább gurulnak, mert csak turisták, ugye, mint Ukrajnában voltak, igen, mert vakáción vannak a katonák. Úgyhogy tehát sok félelem van bennük, és nyilván azért ez az egész grúziai háború, illetve ukrán háború, ezek megerősítették abban, hogy a helyzet egzisztenciálisan is lehet bizonytalan. Tehát nem merik ellökni Putyint a közelükből, hiszen az nyílt provokáció lenne, de látszik, hogy ők is aktívan megindították a nyugati csápjaikat, hogy legyen valamilyen visszatartó erő, vagy elrettentő erő esetleg Putyinnak, hogyha egy picit közelebb álló rezsimet dönt meg.
A magyar-belorusz viszony egyáltalán létezik?
Olyannyira létezik, hogy Szijjártó Péter nem is olyan régen adott interjút a Belarus egyes állami tévécsatornának, talán múlt héten, úgyhogy természetesen a keleti nyitás jegyében itt is viszonylag nagy szóbeli barátság zajlik, de a hivatalosan nem létező kereskedelmi statisztikák szerint például ebben az újra csomagolós üzletben azért valamivel alul reprezentált Magyarország, tehát ezt a lehetőséget nem használta ki a kezdetektől. Persze ennek vannak etikai kérdései is.
Igen. Jó, köszönjük szépen Botont, most már tisztában látunk, például azt megtudtuk, hogy Lukasenka az irányadó megnevezés a belorusz elnöknek. Köszönjük szépen, jó munkát neked!
Köszönöm, jó munkát hallgatunk meg is nektek is.
Sziasztok. Szervusz, szia! Dr. Feledi Botond, a rovat állandó szakértője, külpolitikai szakértő beszélt a belorusz mindennapokról, és a hallgatók jelzik azt, hogy már kérem szépen, a lovasok az Andrássy úton és az Izabellán haladnak, de könyörgöm, valaki egy fényképet tegyen már fel, hogy be tudjuk azonosítani, hogy mely ezred halad keresztül Budapesten. Az egyenruhából meg fogom tippelek, tudni állapítani.
Tippelek, most volt Szent László nap, ezek a határvadászok lesznek.
Lovasok?
Lovas határvadászok? Persze, a fekete színű.
A székely határőr ezred?
Igen, határőr ezred.
Gondolod?
Szent László az egyébként is a határőrök védőszentje, úgyhogy ezt tippelem.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.